contra el fascismo. Un solo frente.
Una sola unión.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a No Passaran Podcast a Partizánon, a Partizán antifasizmus történeti podcastja, ahol az antifasizmus 100 évének történeteiből, eseményeiből, képeiből válogatunk, és a mai adásban itt van velünk Zombori Máté.
Sziasztok!
Bódi Lóránt.
Sziasztok!
Jó magam, Fenyvesi Balázs vagyok, és végül, de nem utolsó sorban, itt van velünk Kékesi Zoltán kultúrtörténész, a londoni Center for Collective Violence, Holocaust and Genocide Studies tudományos munkatársa. Szia Zoli, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok, nagyon köszönöm a meghívást.
A mai adásunk aktualitása az lesz, vagyis legalábbis ezt választottam belépési pontnak, hiszen ez is aktívan átfed az, a fasizmus és az emlékezet kapcsolatával, ugyanis 2024. decemberében a Bács-Kiskun megyei lakiteleken a Hungarikum ligetben felavatták Csurka István mellszobrát, és nagyon jó, hogy Zolival ezen az apropón beszélgetünk, hiszen a te műved, a nemrég megjelent Memory in Hungarian Fascism, a Cultural History a Rátlics gondozásában hasonlóan egy emlékművel indul, ami nem más, mint Solymosi Eszter jelképes sírja Tisza Eszláron. Hogyan jutottál el a témához, Zoli? Hogyan talált meg téged ez a téma?
Talán érdemes visszalépni az időben. 2014 és 2022 között készült a könyv, de az előzménye egy út, amelyet Németh Hajna képzőművésszel közösen tettünk Tisza Eszlára, mégpedig 2012-ben, egy kiállítási projekt részeként látogattunk el a Tisza Eszlári temetőbe, ahol megnéztük Solymosi Eszter korábban, a könyvemben erről van pontosabb információ, de ha jól emlékszem, a 90-es évek közepén felállított sírját, amely aztán később a 90-es évek második felétől a 2000-es évekre az ekkori neofasiszta és egyéb szélsőjobboldali mozgalmak egyik zarándok helyévé vált. Hajnal azért kerestük fel a sírt, mert egy kiállítási projekten dolgoztunk, amely később a Centrális Galériában nyílt meg, tehát az Open Society Archive kiállító termében, és ennek a kiállításnak része volt egy installáció, fotodokumentáció, amit Hajnal együtt készítettünk, és amelyen ezt a sírt, mint egyfajta kultuszhelyet mutatjuk meg. Minden évben április elején emlékeztek meg szélsőjobboldali szervezetek Solymosi Eszter haláláról, eltűnéséről, és az egyik ilyen megemlékezést, áprilisi megemlékezést követően jártunk mi ott a sírnál, és dokumentáltuk az ott elhelyezett koszorúkat, virágokat, szalagokat, stb. És hát ez lett később a könyv kiinduló pontja is. Jól állt, amikor ott jártunk, akkor én nem tudtam, hogy valaha is egy könyvön fogok dolgozni ebből a témából. De amit azt hiszem megértettünk Hajnallal közösen akkor, az az, hogy van a magyarországi neofasizmusnak az akkori, amit akkor nemzeti radikalizmusnak neveztünk a 2000-es években, egy olyan emlékezeti kánonja, amelyről keveset tudunk. Én akkoriban már régóta foglalkoztam emlékezetkutatással, és azon belül is kortárs holokauszt emlékezettel. Ebből a háttérből jövve közelítettem a témához, és a számomra fontos felismerés volt az, hogy létezik egy olyan ellenkánon, egy olyan kulturális és politikai ellenkánon, amelyről nagyon kevés tudásunk van. És annélkül, hogy ekkor még ezt fasizmusként konceptualizáltam volna, elkezdett érdekelni ennek az ellenkultúrának és kulturális emlékezetnek a megértése. És talán érdemes felidézni, hogy a sír ugye üres, ez egy cenotáf, angolul nem tudom mi a magyar megjelölés, egy olyan sír, amiben ugye nincsen holttest, tehát egy jelképes emlékmű tulajdonképpen a halott számára. ugyanis a holttest közismerten eltűnt 1882-ben.
De összefoglalnád ezt a Solymosi Esztert?
Igen, a Solymosi Esztert még visszatérek, csak annyit jegyeznék meg, hogy ugyanakkor a sír nem üres, hanem nyilván jelentésekkel teli. És ami engem érdekelt már a látogatásunk nyomán, az az volt, hogy tulajdonképpen ennek a jelentés, ezt a jelentésmezőt megértsem, illetve ennek ezeknek a jelentéseknek a történeti rétegeit feltárjam. Hogy mégis milyen története van ennek az emlékezetnek, ami ott Tiszeszláron kultusz és zarándoklat tárgyává vált, ahova az ország minden részéről jöttek akkoriban ezek a szervezetek megemlékezni, és emocionálisan ugye investálva voltak abba, hogy ezt megtegyék. Mi az, ami őket hajtja, mit olvasnak? Így is feltehetném a kérdést, és engem tulajdonképpen ez is a kérdés, ez is a könyv alapkérdése, hogy mit is olvasnak. Én azt olvastam, amikor a könyvet írtam, amit ők olvasnak, így indult el.
Miket hallgatnak is, nem?
És miket hallgatnak is, ugye ez az utolsó egy-két, a könyv utolsó egy-két fejezetének az egyik központi témája az, amit akkor nemzeti radikális rocknak hívtunk.
Nemzeti rock, igen, ami ma már teljesen kanonizálódott, vagy legalábbis is egy bizonyos része.
Visszatérve a kérdésedre, innen indult tulajdonképpen a könyv, és ugye 2012, ezt akartam még megemlíteni, talán két szempontból volt szimbolikus. Az egyik, hogy ekkora azért már kirajzolódott a 2010 utáni politikai átrendeződés és rezsimváltás, ugye ez az év, amikor elfogadták az új alaptörvényt. Illetve ez az időszak 2010-12 volt talán a tetőpontja a kultuszhely körüli tevékenységnek, ezeknek a szervezeteknek. 2006-7-től 2012-13-ig lehetett leginkább megfigyelni azt, hogy ezek az akkoriban gombamódra szaporodó különféle neofasiszta szélsőjobboldali paramilitáris szervezetek és pártok egyben, ugye a Jobbik és a Miép, ezt a kultuszhelyet ápolja.
Uh-huh. Csak egy zárójeles megjegyzés, ugye 2014-ben a Miép egyetlen egy polgármestert indított, és ugye az Tiszeszláron nyerte meg azt az egy helyet.
Nem is tudtam.
Tehát, hogy mi és hogy marad fönt, és mivel van kapcsolatban, ez egy külön dolog, bocsánat.
Igen, ezért fontos megjegyezni azt, hogy bennünket az nem a helyi legendák érdekeltek, vannak erre is kutatások is, szociográfiai kutatások is, hogy a Vérvád hogyan él tovább helyi szinten Tiszeszláron, egyfajta folklorként. És ezt érdemes leszögezni, hogy bennünket egy olyan politikai jelenség érdekelt, mert hajnalan, amikor ott voltunk, és dokumentáltuk azt, amit láttunk, és aztán engem, amikor ezt a könyvet írtam, ami nem helyi és folklor jelenség, hanem egy modern, alapvetően városi politikai kultúrának a terméke. Tehát amikor fasiszta emlékezetről beszélünk, akkor itt ugye nem ennek a népi, helyi, regionális megnyilvánulásait vagy gyökereit keressük, hanem egy jellegzetesen modern és városi jelenséget vizsgálunk, vagy vizsgálok a könyvben, ami alapvetően a 30-as évek nagyvárosi kultúrájának a terméke.
Én azt javasolnám, mielőtt folytatjuk a beszélgetésünket, amit a Máté is behozott, hogy helyezzük kontextusba a hallgatóknak, hogy mi is ez az egész Solymosi Eszter sztori itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszaeszláron.
Igen, tehát egy modern Vérvádról van szó, amely 1880-as évek elején Magyarországra visz bennünket vissza, amikor is Solymosi Eszter eltűnése nyomán a helyi, illetve galíciai zsidókat vádoltak azzal, hogy ezt a 14 éves kislányt rituális célokra megölték, és ebből ez az antiszemitizmus modernkori európai, közép-európai története szempontjából is egy fontos esemény. Ekkoriban egy sor hasonló modern vérvád jelenik meg Szerd-Európában, és különösen Közép- és Kelet-Európában. Maga a tiszeszlári per, mint tudjuk, a vádlottak felmentésével végződik, tehát ennek a pernek az egyik jelentősége az a liberális elveknek a megerősítése volt a korabeli Magyarországon, és nem véletlen az, hogy a per emlékezete elsősorban egy liberális emlékezetként hagyományozódott tovább a per lezárulta után, 1883-tól kezdődően, a korabeli 1967 utáni a zsidó emancipáció, 1867 utáni Magyarország liberális elveinek a győzelmeiként, de egyben a korabeli modern antiszemita politikai antiszemitizmusnak, antiszemita mozgalomnak a születését is jelölte a tiszeszlári per és a korabeli antiszemita politikusok kezdeményezésére született meg az ügy, és vált országos és valamennyire nemzetközi jelentőségűvé is. Ugye itt az Istóczi Győző, Unódi Géza és mások által elindított első magyarországos antiszemita párt megszületéséről beszélünk. Istóczi és Unódi is akkor országgyűlési képviselő is. Istóczi tulajdonképpen a hazai és egyáltalán a közép-európai antiszemita mozgalomnak egy kezdeményező képviselője, talán az 1878-as úgynevezett Palesztina vagy palesztínai beszédét érdemes megemlíteni, ami a magyar parlamentben hangzott el, és amely az úgynevezett zsidó kérdés megoldásaként az európai zsidóság Palesztinába történő kitelepítését vetette fel megoldásként, ez a politikai program karolta fel tulajdonképpen a tiszeszlári ügyet, és használta fel az antiszemita mozgósítás eszközeként. A könyv első fejezete egyébként ezzel foglalkozik, ugye a magyar fasizmus emlékezetéről szól a könyv, de mivel ezt a Sörmösi Eszter kultusz történeteként követi nyomon, ezért szükséges volt természetesen visszatekinteni erre a korai antiszemita mozgalomra, és arra, hogy milyen szerepet játszott az ügy a modern antiszemita politika megszületésében.
Mielőtt rákanyarodnánk, nagyon hálás vagyok, hogy behoztad Istóciékat, mert ezen az évben fogunk tovább menni, azonban úgy gondolom, hogy még két kérdésre választ kell kapnunk, hogy erre rákanyarodhassunk. A könyved egyik első állomása a Dresdába visz minket, a világ első antiszemita kongresszusára, amire az általad említett Istóczi is kiutazott egy magyar delegáció tagjaként, ahova vittek magukkal egy híres hírhet festményt, ami később kísértette a magyar szélsőjobboldalt, és így ámblokk a magyar nyilvánosságot. Tudnál mesélni arról a Dresdai útról, mi ennek a jelentősége?
Igen, szóval jelentősége, az egyik jelentősége az tulajdonképpen éppen a fasiszt emlékezet számára van. Tehát ez az út utólag a 30-as évekre vált kultikus jelentőségű azok szemében, akik a kultusz megteremtésében és a tiszeszlári ügy antiszemita emlékezetének a feltámasztásában voltak érdekeltek. És egyébként magának Istócinak is a 30-es évek vége felé elindul egyfajta újra felfedezése.
Ő mikor hal meg? Tehát, hogy
10-valahányban.
Tehát a Trianon nem éli meg, és
nem emlékszem rá pontosan, de ő viszonylag aktív, szemben Unódi valaki eltűnik a magyar nyilvánosságból. Istóczi még az első világháború megelőző években publikál, legalábbis újra publikálja a korábbi írásait, a Palesztina beszédét számtalanszor. Például. De visszatérve a dresdai konferenciára, itt egy olyan konferenciáról volt, amit ami főleg közép-európai antiszemitákat tömörített, és valóban a magyar küldöttség, amely többek között István Ciból és Onodi Gézából állt. Onodi Géza egyébként ezt nem említettem, de ő a Tiszaeszlári körzetnek volt a képviselője, és kulcs szerepe volt az ügy elindításában, és saját maga egy könyvet is publikált, ami az egyik forrásom ebben a fejezetben. Ők egy Sömösi Eszterről készült festményt vittek a korabeli források szerint egyébként ajándékba a szervezőknek, akik egy dresdai antiszemita szervezet voltak. És egyébként Véri Dániel művészettörténész foglalkozott sokat a Tiszaeszlári ügy vizuális aspektusaival, művészettörténetével, és hát mondhatom, hogy vizuális történelmével, vagy képtörténetével, és ő írt ennek a festménynek a sorsáról is. Dániel kutatásai szerint a festményt utoljára 83-ban Budapesten lehetett látni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a festményt egyfajta látványosságként mutogatták és állították ki a korabeli forrásokból. Azt én is láttam, hogy Dresdából Berlinbe ment, és a berlini Henrici féle antiszemita mozgalomnak vagy szervezetnek a...
Jól értem, hogy képünk nincs róla, a reprodukció nem kész.
Nincs, illetve csak azok a...
Csak elbeszélés. Igen. Olyan, mint egy ilyen halotti leppel.
Tehát igen, az Ábrányi féle rajzok vannak, amelyeket amelyek nem a festmény reprodukciói tulajdonképpen. És de ez a festmény, ez a kongresszus egyik a programjának az egyik pontjaként ki volt nyilvánosan állítva. Maga a kongresszus ülései egyébként zártak voltak, de a helyi nyilvánosság számára rendeztek egy kísérő eseményt, amelyen ezt a festményt kiállították, és Onodi Géza beszédet mondott. A forrásokból egyébként lehet tudni, hogy a beszédjében mi hangzik el, és azt a könyv alapján be is lehet azonosítani. Én ezt meg is teszem, hogy ő nagyjából mit mond, és ez nagyon érdekes, ezt a tulajdonképpen egyfajta ősjelenetként elemzem. Itt teremtődik meg ez a Solymosi Eszter kép, hogy igazából milyen emocionális ajánlattal szolgál ez a kép, nem maga a festmény, hanem a mentális kép, a szimbólum, a mindenkori közönség számára. És nagyon érdekes megnézni, hogy ez az emocionális minta, ez hogyan öröklődik tovább a 30-as évekre, az Erdély József féle versre, és aztán egészen a neofasiszta kultuszig. Az Onodi részletesen beszél arról, hogy leír egy jelenetet arról, hogy az édesanyja, Solymosi Eszter édesanyja, hogyan reagált a festmény megpillantására, hogy a festmény annyira élethű, hogy az édesanyja felsírt a festmény láttán, és tulajdonképpen, ami miatt ez érdekes, az tulajdonképpen az, hogy a közönség elképzelt nézőpontja az édesanyja, tehát egyfajta szülői, egyfajta kinshipben rokonsági viszonyon alapuló kapcsolatról van szó, ami aztán végig vonul a kultusztörténeten egészen a 2000-es évekbeli megemlékezésekig, amit egyébként a YouTube-on a mai napig meg lehet tekinteni, ahol a mi kis Eszterkénként szólítják meg Solymosi Esztert a sírkőig, ahol ez a felirat olvasható, hogy kislányomnak, Eszternek, ha jól emlékszem, tehát tulajdonképpen az anya beszél a sír feliratban, stb. Na most ezt nézem meg Onodinál, de ennél fontosabb kérdés az, hogy mi is ennek a modern vérvádnak a szerepe a modern antiszemitizmusban, és mit is mond el tulajdonképpen mit mond el az ügy a korai politikai antiszemitizmusról, és ennek kapcsán a könyvemben írok arról, hogy az antiszemitek számára a zsidóság milyen helyet foglalt el, hát mondjuk azt, hogy a modernség nagy narratívájában. Az, hogy a történelem az egyfajta progresszió, és az európai civilizáció fejlődik, és maga a zsidóság az tulajdonképpen ennek egyfajta ellenképe volt a progresszióval szembeni maradványként, primitív maradványként tekintettek a zsidó kultúrára és a zsidóságra. Ami nagyon fontos, mert ugye a liberális közvélemény épp azzal vádolta az antiszemitákat, hogy a vérvád felemlegetésével középkorias, premodern, elmaradott, nem felvilágosodott, ugye éppen, hogy nem modern álláspontot foglal el, és az antiszemiták valamiféle elmaradott kornak a maradékai. És hát a vérvád az valóban ugye premodern, vallási eredetű, ugye antijudaista, nem antiszemita, hanem a keresztény vallási zsidókkal kapcsolatos vallási előítéletekben, nézetekben és gyakorlatokban gyökerező zsidó ellenes képződmény volt.
Hozzáteszem, hogy egyébként a keresztény ellenes vonatkozása is megvannak, úgy értem a római korból, tehát hogy maga ez a vérvád. Hogyha megnézzük a Norman Cohennek a könyvét, akkor ott ugye nagyon sokat beszélnek erről, hogy igazából ennek nagyon érdekes ennek a morfológiája, és hogy valóban ugye a zsidó ellenes, vagy az antijudaista oldal az, ami a legközelebb már időben is ennek van egy ilyen modern formáció, de hogy igazából ez pont, hogy a keresztényekkel szemben is használják, ugye, mert hogy a Krisztus teste, ahogy magukhoz veszik az ostján keresztül, tehát ennek a rituális oldaláról a rómaiak például ezzel vádoltak. Tehát a római keresztényellenes vérvádnak egy fontos része volt ez. Na mindegy, ez csak zárójelen.
Igen, ez nagyon érdekes. Én eddig nem követtem vissza a vérvádnak a szerepét, de azt fontosnak tartottam megnézni a könyvben, hogy hogyan válik ebből modern antiszemitizmus, ami nem antijudaista, és nem vallási jellegű vagy gyökerű. De Istulci és Onodi nem egyfajta népi vallási előítéletből fakadóan vádolták a helyi zsidóságot a vérvádra, hanem éppen azt állították, hogy a zsidóság maga ragad benne megreformálhatatlanul olyan premodern vallási gyakorlatokba, amelyen a modern Európa túllépett. És ez, azt is lehet egyébként mondani, hogy a zsidóság eszencializálásának is eszköze volt, tehát hogy a zsidóság az egy olyan közösség és kultúra, amely nem képes a változásra, mindig ugyanolyan. Amit azért hangsúlyozok, mert ez a rasszizmusnak ugye mindig eleme, a másiknak az eszencializálása. Tehát tulajdonképpen úgy is lehet leírni az ügyet, mint a modernségért folytatott küzdelmet antiszemiták és liberálisok között. A zsidóságot éppen a modernitásra való képtelenségükkel vádolták, és ezért volt fontos a vérvád, mert megmutatni azt, hogy a zsidóságnak nincsen helye egy modern Európában. És ilyen módon illeszkedett az ügy a kongresszus tágabb programjába, ami arra keresett választ, hogy mit tegyünk az európai zsidósággal, és az emancipáció után. Ugye itt egy olyan térségről van szó, amelyben ekkoriban zárul le a zsidóság emancipációs folyamata, tehát ekkoriban válik a közép-európai zsidóság jogilag egyenlővé. Az állampolgárság intézménye ekkorra terjed ki a zsidó közösségekre a térségbe. És tehát éppen ezért a korábbi zsidó ellenes gyakorlatok, amelyek különféle módon korlátozták a zsidóság jogait ezeken a területeken, ezek nem nem voltak már érvényben. És a kongresszus manifestuma, vagy kiáltványa, amit egyébként Istóczi maga szövegezett, tehát neki fontos szerepe volt a kongresszus egész programjában, ez azt állította, hogy ide, tehát az emancipáció előtti zsidó ellenes intézkedésekre nem lehet visszatérni, de egyben együtt élni sem lehet a zsidósággal Európában, amely képtelen a modernizálódásra.
Ezért kell kihelyezni őket, gondolom.
És innen ezt a manifestum nem mondja ki, amit Istóczi kimond ebben a palesztina beszédében, de ha valaki elolvas, akkor látja, hogy igazából más utat nem hagy, mint a tömeges deportálást.
Tehát a kapitalizmus kritika ebben még nem játszik szerepet, ami aztán olyan fontos lesz a 20-as évektől?
Inkább azt mondanám, hogy a Tiszeszlári ügy kapcsán nem játszott szerepet, de azért, ha megnézzük az egyéb résztvevőit ennek a kongresszusnak, akkor azért ott fel, meg Istócit magát is, akkor azért azt hiszem lehet látni ennek a jelentőségét. Lehet, hogy a nézőpont torzítja ezt. Uh-huh. Tehát, hogy a vérvád ügy miatt pont erre az aspektusra nem láttunk rá.
Ez húzza be egy kicsit most jobban,
igen,
nem igen?
Igen, de volt antikapitalista diszkózus ebben a korban. Az antiszemitizmuson belül.
Nagyon örülök, hogy a Máté behozta a 20-es éveket, ugyanis ugrunk egyet immáron a Trianon utáni Magyarországra, ahol egy Milótai nevezetű férfi is tett egy utat Tiszaeszlárra, ahogy annó ti hajnallal. Mi volt Milótai szerepe a kultusz áthúzalozásában? Hogy került a Tiszaeszlárra?
Csak hadd kontextualizáljam egy picit, tehát, hogy itt egy olyan folyamatot ír le a Zoli, hogy tulajdonképpen újra felfedezik 20-es évek végén, 30-es évek elején, és újra fogalmazzák a Tiszaeszlár is a Solymosi Eszter kultusznak a jelentőségét, és ha jól értelmezem, ez az, amit már fasiszta értelmezésnek kezelsz. Tehát, hogy az lenne a kérdés, szerintem ilyen plusz tényezőként ahhoz, amit a Balú is kérdezett, hogy itt tulajdonképpen miben különbözik ez a fajta újraértelmezés attól a politikai antiszemitizmustól, amit most a Dresdai kongresszuson keresztül
nekem mesélt. Egy olyan kérdés, hogy csak a fasiszták azok, akik ezt rehabilitálják, vagy van-e tulajdonképpen egy másik típusú ellen diskurzus építés, vagy ellen kultusz építés.
Igen, tehát én úgy látom, hogy ez egy fasiszta kultusztörténet, és ezért is lett végül is a könyv fókusza a fasiszta emlékezet, mert az egyik oka az volt, ez a felismerés, hogy akik számottevő szerepet játszottak ebben az időszakban, és később is a kultusz ápolásában azok fasiszta, profasiszta értelmiségiek voltak. Volt liberális emlékezete a korban, a 20-as évekre, zsidó és nem zsidó liberális nyilvánosságban a Tiszaeszlár fontos vonatkozási ponttá vált, különösen a fehér terror alatt és után. És egyáltalán a liberális Magyarország megrendülésének a tapasztalata erősítette fel a magyar zsidóság körében, és tágabban a liberális nyilvánosságban, gondoljunk Krúdy regényére például, a PER emlékezetét éppen azért, mert a PER a liberális elvek győzelmének a mementója is volt. És ezt sokan felidézték. Említek is példákat ebben a fejezetben, éppen így a 1920 körül és utáni időszakban, éppen azért, mert lehetett erre az eltűnő, és válságban lévő liberális meggyőződésre hivatkozni példaként, amikor Tiszaeszláról van szó. Az ellenemlékezete, tehát az antiliberális emlékezete viszont szerintem egyértelműen fasiszta. Tehát a kultusztörténet Milotaitól az egészséges fejbőrig, ez egy fasiszta, neofasiszta kultusztörténet. A Milotainak nagyon fontos szerepe volt. Egyébként hozzáteszem, hogy egy elfeledett szerepe, talán ez az egyetlen olyan igazán fontos forrás ennek a kultusztörténetnek, amely tudomásom szerint nem ismert a mai neofasiszta, vagy hanem majd a közelmúltbeli neofasiszta recepcióban. Mindenki más. Edi József, Marshall Kollajos és mások ismert forrásai a neofasiszta kultusznak. A Milotai cikk tudomásom szerint nem került be ebbe a neofasiszta kánonba, de egy fontos pontja a felfedezésnek, 1933-ban írja, ha jól emlékszem, szimbolikus az évszám, és nem véletlenül. És ez tulajdonképpen egy recenzió, Bari József, egykori Tiszeszlári vizsgálóbíró memoáriáról, amely épp a, ekkoriban, nem 33-ban, hanem még, ha jól emlékszem, a 20-as évek végén szerepel az évszám a könyvemben, jelenik meg éppen az antiliberális emlékezeti törekvéseknek az egyik eszközeként. Ugye a liberális emlékezetnek a sarokköve, ez az Eötvös Károly-féle Nagy Per című memoár volt, amelyet sokszor kiadtak már így a 20-as évekre. És a Bari József féle a vizsgálóbírónak a változata, ha tetszik, ez a memoár, ez az antiliberális törekvéseknek lett az ünnepelt publikációja, és a Milotai erről jelentett meg egy nagyon érzékletes recenziót, ami nagyon érzékletesen viszi színre az olvasásnak a jelenetét. Milotai, mint olvasó. És ebben a Milotai ne írja azt, hogy hogyan, tulajdonképpen egyfajta vízió, a Solymosi Eszter feltámad, és a vádló ujját kinyújtja a korabeli olvasó felé, hogy a liberális Magyarországnak ő az áldozata. Tehát annak a liberális Magyarországnak, amely emancipálta a zsidóságot, amely megengedte, hogy ez az idegen elem a nemzetbe befurakodjon.
És amely felelős Trianonért.
És amely ezt nem és úgy nevezi Solymosi Esztert, Máténak válaszul, hogy a saját mindentől, mindenkitől elhagyatott önmagunknak a szimbóluma Solymosi Eszter. És ez a nagyon fontos fordulat itt. Istóci és Onori nem gondolták azt, hogy Solymosi Eszter nemzeti szimbólum lenne. Senki nem látott nemzeti szimbólumot Solymosi Eszterben Milotai előtt. Tehát ez Milotainak a ha tetszik, brilliáns meglátása, és a kultusznak az alapköve. Az ügy a zsidó fenyegetésnek volt a megtestesítője az istócék számára, de a kis parasztlány senkiben nem merült fel, hogy a nemzet testesítene meg. Hozzáteszem, hogy itt ugye...
Még egy abstrakciós szint volt, nem? Nyilván az idő is eltelt valahogy. Most csak úgy próbálom elképzelni, hogy 50 évvel utána, pont 50 évvel, hogy valahogy egyszerűen eloldódott már is, valahogy nyilván a környezet, nagyon sok minden más volt, és hogy egyszerűen alkalmassá vált, vagy megszületett, így értem, ez a kép, most ez
mellett. Így van. És megszületik egy poszt-trianoni nyelv, amelyben a nemzet áldozatként tekint önmagába. Ráadásul itt van ez az egész allegórikus nyelv a nemzet földarabolásáról, amelyben nagyon jó...
Keresztbefeszített Nagy Magyarország.
Ebben nagyon jól illeszkedett a Solymosi Esztert lemészárló nemzetközi zsidóságnak a képe. Tehát a poszt-trianon utáni antiszemitizmus, a nemzeti közi konspirációnak az egész nyelve, amely ekkora megújult, mint az istóciék még nem ismerték a protokollt. Tehát átalakul az antiszemitizmusnak a nyelve is.
Szion Bölcsének a jegyzőkönyve.
A poszt-trianon utáni időszakban megszületik ez az új nemzetkép is, ami ezt az áldozati szerepet hangsúlyozza, és ami aztán újraél egy 89 után, tehát nyilván vannak kapcsolatok ilyen szempontból a két időszak között. És szóval ez a ez a, szerintem a Milotainak a fontos hozzájárulása, de szerintem igazából akkor lehet megérteni, amikor az ember megnézi. Tehát, hogy ezt miért válik a fasiszták számára Solymosi Eszter kultusszá. Ehhez szerintem meg kell nézni a Milotainak az ekkoriban írt írásait, és hogyha megnézzük 33-34-ben a nagy publikációit, az Új világ felé című esszét, stb., ekkor a Magyarság című alapvetően középosztálynak szóló napilapnak a szerkesztője, ugye 34 körül az ekkoriban kirajzolódó gömbösféle sajtópolitikai víziónak ez egy fontos oszlopa, maga a Milotai féle lap. Ő ebben egy fontos hang. Ez 1920 utáni fajvédő jobboldali sajtónak ő egy korábban is egy fontos szereplője, szerkesztőként is. És 33 körül azt látjuk, hogy ez a korábbi fajvédő hagyomány, ez egyértelműen egyfajta transformáción megy keresztül, és egy fasiszta víziónak adja át a helyét a Milotai írásaiban. És ezzel együtt ennek a transformációnak nagyon fontos eleme egy új osztálypolitikai ajánlat. Ha megnézed a 20-as évekbeli Milotait, tehát ha tetszik a fajvédő Milotait, a parasztság a 20-as években elsősorban a Milotainál a nemzet nagy kérdései iránti közömbössége miatt jelenik meg, leplezetlen a parassággal szembeni előítélet a 20-as évekbeli Milotai publicisztikában.
Mondjuk ez nem volt szóval példa nélküli a korszakban, hát a népieknél nagyon sok hasonlót látunk egyébként.
Hát úgy, pont nem lenézték a parasztságot.
De nem volt, aki lenézték.
Hanem felfedezték.
Hát volt, aki felfedezte, igen, volt, aki felfedezte, de volt ez a fajta diskurzus, nem egyedül volt szerintem.
Persze, Milotai nem volt ebben egyedül, és nyilván szimptomatikus volt arra, amit képviselt. Tehát amit akkoriban
ugye tettem, hogy a népiek önös torozása az megvolt.
Ja.
Beres Péter, tehát ugye ott azért bőven.
Na jó, de hogy a nemzeti ugyanígás potenciája
De a kritikális ott volt, hogy velük tudjuk megtenni, de nem alkalmasak még rá, tehát hogy ez a fajta ilyen modernizációs igény, hogy megvolt.
Igen, ebben lehet, hogy igazad van, Lori. És ezt látjuk, szerintem lehet, hogy ezt veszi át egyébként ezt a Milotai is később, de hogyha a 20-as évekre nézünk, akkor egyértelműen ennek a társadalmi rétegnek a kulturális alacsonyabb rendűsége, amit ma nemzeti indiferenciának mondanánk, ugye, tehát a nagy nemzeti sorskérdések, ahogy ez akkor megfogalmazódott iránti közömbösség, elsősorban Trianon kapcsán. És ez alakul át 33 után, ahogy mondod, hogy hogyan lesz a népiek szemében a parasztság egyfajta történelmi hordozó erő. Ez jelenik meg ekkor Milotainál is, felismeri ezt. Nyilván a népiek felől érkező kihívásnak a hatására kezdi el újrafogalmazni a saját korábbi vízióját, és a parasztságban, és egy új feltörekvő paraszti értelmiségben ezt a potenciált elismerni, és ezzel együtt nyilván egy fasiszta tömegpolitikának a körvonalja jelennek meg, ami nagyon más a középosztálybeli fajvédő elitista osztálypolitikához képest, amit korábban képvisel, és ezzel együtt megjelenik egy biológizáló nemzetszemlélet, amiről korábban nem beszéltünk, és akartam említeni az Istóczyé kapcsán, de aztán végül elfelejtettem.
Én meg ezt meg akartam kérdezni.
Ez volt ez a mondat, elfelejtettem, hogy hogyan akartam folytatni. Igen, azt akartam mondani, hogy az istócióknak is, és aztán később is a magyar antiszemitáknak a fajfogalma alapvetően kulturális volt. Tehát nem biologizáló. Éppen ezért nem szokás benne felismerni a rasszizmust, mert a rasszizmust a biológizáló fajfogalom felől értelmezi döntően az antiszemitizmus történetírása. Milotainak az antiszemitizmus alkotott, vagy a zsidóságról alkotott antiszemita elképzelése is alapvetően kulturálisak voltak. És az a magyar antiszemiták többségének kulturális volt. A biológiai értelmezés viszonylag marginális volt.
De létezett.
Létezett, lásd a méheli fél, a kör, a cél folyóirat, stb. De itt a 33 között körüli transformációja Milotainak elmozdulása a fajvédőktől és közeledése a fasizmushoz. Ott azt látjuk, hogy megjelenik ez a biologizáló nemzetfogalom nem a zsidók kapcsán, hanem a parasztság kapcsán. A parasztságra kezd el úgy tekinteni, mint a megromlott biológiai nemzetállományra egyfajta írt kínáló ilyen biológiai rezervoár. Uh-huh. Tulajdonképpen ez a biologizáló szemlélet, amit a Méhelytől vesz át, ez a biologizáló szemlélet kellett ahhoz, hogy ez az új osztálypolitikai ajánlat megszülessen, és a parasztságba kezdje el látni ennek az új Magyarországnak az egyik letéteményesét. És ez az a kontextus, amiben felfedezi Solymosi Esztert.
Igen, ez rímel a kulturális lenézésre, hiszen a biológiai adottságok azok nem a kulturalizáltsággal kapcsolatosak. Tehát.
Ezt hogy érted?
Hát úgy értem, hogy ez valahogy folytonos a kulturális lenézése, hiszen a biológiai adottságok azok nem a tárgyai mondjuk az edukációnak, vagy a modernizációnak is így tovább, hanem egy örökre ott lényegében
determinisztikus.
Determinisztikus adottság.
Igen. Ugyanakkor elismeri mindezt idézőjelben mondom, a fölemelkedésnek, tehát a paraszti értelmiség megszületésének és szellemi teljesítményének a lehetőségét. Ezért, tehát ez benne van ebben az ajánlatban. Mind a kettő benne van. Ez a biologizáló, tulajdonképpen dehumanizáló. Tehát azért így gondolkodni társadalmi rétegekkel, ez miért mélyen dehumanizáló.
Milyen elitista egyébként lenéző.
Ráadásul lenéző. De közben
hát a felemelkedést
de
akarja.
De a felemelkedést igen, akarja. Igen, tehát igen. Ilyen szempontból modernizáló.
Igen.
És igen. Tehát ez az új, tehát én úgy látom, hogy Milotainál ez az új vízió, ami itt 33-34 körül megszületik, és ez teremti meg a feltételeit annak, hogy Solymosi Eszterből fasiszta kultusz legyen. Igen. És ebbe kapcsolódik be két fontos szereplő a 30-es években, Erdély József, aki ugye a népi íróknak az egyik csillaga ekkor.
Bocsánat, egy személyes kitörőtön a nagypapámék a szemben lakott Piriszánton egy időben, és nekem mindig ilyen nagyon pozitívan beszélt róla. Gyerekként már, hogy az Erdély József a költő Piriszánton, kis pirisi faluban oda vonult vissza, nem tudom, hogy pontosan mikor és milyen időben, és aztán csak később derült ki számomra, hogy ő kicsoda és micsoda. Na mindegy, bocsánat, ez ilyen nagyon érdekes volt számomra. Ez egy ilyen felnőtt felismerésem, hogy aha, értem.
Az Erdély József egyébként leírja az önéletírásaiban, hogy milyen gyerekkori emlékekre, és ha tetszik, népi forrásokra támaszkodott, amikor a verset megírta, de ez is kiderül, hogy pont így 30 körül kapcsolatban van Milotaival. Tehát nem kizárt az, hogy volt hatás Milotai felől. A másik szereplő ugye a Marsalkó Lajos újságíró, akiről szintén, akinek kapcsán szintén meg lehet említeni ezt a gömbösféle 33-34 utáni sajtórendszert, aminek a Marsalkó tulajdonképpen az egyik terméke, és ebben a gömbösféle sajtóbirodalomban fut be karriert. A pályát egyébként ő 1903-as születésű, ha jól emlékszem, erre pontosabb információk találtok a könyvben. Tehát, de minden esetre 1921 körül kezdi a pályáját egy ellenforradalmi lapnál Debrecenben. És később a Hajdúföld újságírója lesz a 30-as évek elején, amelynek ekkor a szerkesztője Kolozsvári Borcsa Mihály. Mm. És idővel amikor Kolozsvári Borcsa Mihály a függetlenséghez kerül, amelyik a legnagyobb, legfontosabb gömbösféle lap, és később ugye a sajtókamerának lesz az egyik meghatározó szereplője. Ekkor kerül idővel Marsalkó is Budapestre, először az Esti Újság, aztán később a függetlenségnek lesz belső munkatársa, és a függetlenség azért 1944-re talán majd nem félmilliós példányszámot ír el, tehát ez egy nagy lap a korban, és nyilván a zsidó ellenes intézkedések és a sajtónak a sajtópolitikai alakítása az nagy szerepet játszik abban, hogy ezek a lapok miért lesznek ennyire sikeresek, de sikeresek, és nagy a
mert központilag dotált és támogatott van. Igen.
Engedjétek meg, hogy én is egy személyes megjegyzést tegyek. Én tulajdonképpen belülről végigkövettem ennek a könyvnek a születését, mert együtt dolgoztunk ezzel párhuzamosan a Zolival, és tehát ezen élményeim alapján szeretném, hogyha most a Marsalkóra kicsit rátérnénk, mert én egy időben azt úgy mondtam is neked, hogy ez a Marsalkóról szól ez a könyv tulajdonképpen, ő a főszereplő valamilyen szinten. És azt szeretném kérdezni, hogy számomra ez egy nagyon érdekes állítás a könyvben, hogy a fasiszta, neofasiszta nemzeteszmény, amit a meggyökerezettséggel szoktunk azonosítani, és amelyet ők maguk is az állandósággal, vagy legalábbis a meggyökerezettséggel és az evidens hovatartozással azonosítanak, tulajdonképpen egy migráns emlékezet. Tehát, hogy a migráció, a transzlokalitás, ennek a kultusznak az utazása, az mennyiben alkotó eleme ennek a nemzet földbe gyökerező eszméjének a kialakításában. Uh-huh. Szerintem ebben a Marsalkó szerepe, vagy azon, ez nagyon könnyen bemutatható a Marsalkón keresztül.
Uh-huh. Én azt javasolnám, hogy előtte, mert van egy pont, ahol mind erdélyi, mind Marsalkó, és Kis Ferenc színész pályája is összefut, hogy előbb beszéljünk erről az ominózus versről, és utána kanyarodjunk rá az emigrációra.
Igen, tehát úgy épül fel egyébként a két világháború közötti időszakot tárgyaló része a könyvnek, hogy ezeknek a szereplőknek külön fejezetet szentelek, Milotai Erdély, Marsalkó, és aztán nagyjából az 1944 eseményeit, tehát elsősorban a gettósítás, a deportálások időszakát, és az alatti antiszemita propagandát elemző részben érnek össze ezek a pályák, és ez a, mint Balázs említettél, ez a rádió előadás, ami amikor 44 májusában, júniusában, tehát nagyjából a gettósításoknak és a budapesti zsidóság koncentrálásának, a csillagos házak felállításának az időszaka ez, amikor a Kis Ferenc színész a Magyar Rádióban elszavalja a Sormosi Eszter Vére című verset, ami hát az egész kultusztörténetnek egy alapdarabja, és nem emlékszem, hogy mi is a másik vers, amit elszaval. Az a lényeg, hogy a két vers együtt a Solymosi Eszter történetét Budapest bombázására alkalmazza. De amit ennek kapcsán talán ki lehet emelni, az, hogy eddigre a vers tulajdonképpen a radikális antiszemitizmusnak a szimbóluma lesz. Tehát az, hogy 44 tavaszán nyarán ez elhangzik a Magyar Rádióban, az nyilván jelzi a német megszállást követő zsidó ellenes intézkedések. Tehát az, hogy maga ez a 33-tól épített kultusztörténet, ennek mi a szimbolikus jelentősége ekkor? azok számára, akik a kezdeményezői és végrehajtói a március 19-e utáni zsidó ellenes intézkedéseknek. És aztán egyébként a népbírósági perekben is megjelenik ez a kis Ferenccel szembeni vádaknak az egyik, és a Zené Józseffel szembeni vádaknak is az egyik pontja lesz, hogy milyen szerepet játszott ez a vers a deportálások alatti zsidó ellenes propagandában.
És aztán, ahogy te magad is mondtad, marsalkóék többek között a felbújtói tevékenységnek köszönhetően emigrációba kényszerülnek, és ezek a gondolatok, mint ahogy ezt érzékletesen leírod a könyvben, búvópatakként az Egyesült Államoktól Nyugat-Németországig hálózatokba rendeződnek. Azonban most az idő miatti megkötésekből ugranék egyet, hogy tudjunk beszélgetni mindennek a hagyománynak a visszaszivárgásáról a 80-as években, és hogy ez hogyan jelent meg az ellenkultúra zászlaja alatt. Erről tudnál mesélni számunkra, uh-huh. hogy hogyan szivárog vissza ez az emigrációs emlékezet.
Uh-huh. Szóval 89 után két fontos társadalmi csoport, és egymással egyébként érintkező, és egymást átfedő társadalmi csoport lesz a kultusz, ha tetszik, hazatelepítésének a letéteményese. Az egyik a skinhead szubkultúra, a másik pedig a paramilitáris neofasiszta mozgalom. Ezen belül különösen a Magyar Nemzeti Harcvonal nevű szervezet, amely a 90-es éveknek egészen a korai 2000-es évekig a magyar neofasiszta szcéna meghatározó politikai szereplője volt, szemben ez kéne nekem a szubkulturális szereplői, de a két csoport egymással átfedésben volt. A neofasiszta mozgalomnak számos tagja érkezik éppen a skinhead szubkultúrából, és a könyv utolsó két fejezetet tulajdonképpen ezt a két csoportot elemzi, illetve nézi meg az ő szerepüket ennek a kultusznak a posztszocialista, neofasiszta kultusznak a létrehozásában. Itt a skinhead zenéről is beszélek, megnézem az Egészséges Fejbőr nevű zenekarnak azt a két dalát, amelyik emlékez az egyiknek a címe, a másiknak most itt nem emlékszem a címére.
Hiába sírta,
amit a 90-es évek végén rögzítenek, és ha bárki, aki meghallgatja a későbbi YouTube felvételeket a sír körüli megemlékezésekről, ez bele fog futni ezekbe a számokba, és megnézem például azt is, hogy ezek a számok hogyan támaszkodnak az Erdélyi József-féle versre, tehát egyfajta szöveghagyományra, annak az olvasására, értelmezésére, és elemzem azt is, hogy hogyan jut el ez az emigráns fasiszta kultúra korai 90-es évektől.
Egy mondatot azért tudsz arról mondani, hogy ez a fajta emigráns kultúra, ez hogyan néz ki, tehát hogy hogyan tud tényleg megmaradni.
Ez marsalkó szerepe nyilván. Uh-huh.
Igen, szóval itt egy diaszporikus kultúráról van szó, amelynek ugye számos központja van Európában, az egyik legfontosabb központ Nyugat-Németország, azon belül is München, a 45-ös, illetve a 45-ös emigrációnak az egyik fontos központja München. Ez 45-ben Bajorország ugye amerikai megszállási övezet, nagyon sokan, akik elhagyják az országot ebben a részben tartózkodnak, marsalkó is egyébként. Az emigrációt két fejezet tárgyalja a könyvben, ez egyik a háború utáni korai éveket nézi meg, a másik főleg így a 50-es évek végére, a 60-as évek első felére koncentrál, és nagyon izgalmas volt végigkövetni marsalkó példáján keresztül ezeknek a fasiszta emigrásoknak az útját a különféle megszállási övezetekben, itt különösen a München környéki menekültáborokat nézem meg, ezeknek a levéltári anyagain, memoárokon, korabeli sajton keresztül követem különösen Marsalkó útját. Ugye van sajtója a menekülteknek, nagyjából 1 millió magyar hagyja el 44 decemberében a Magyarországot. A legtöbben persze hazatelepülnek, és az úgynevezett DP, Displaced Person, menekülttáborokban a megszálló erők, egyébként az amerikaiak is támogatják a menekülteknek a nemzeti etnikai alapon történő elkülönítését, mert haza akarják őket küldeni. Tehát itt egész magyar táborok, táborrészek vannak, és ennek megvan a maga sajtója, a Hungária című lap, ami később aztán az 50-es években egy müncheni magyar lap. Ez itt indul a menekülttáborokban, ahol hírekkel látják el ezeket az embereket. Szóval ezeket olvasom például, és megnézem ezeknek a menekülttáboroknak a hozzáférhető levéltári anyagait. Marsalkó Lajos saját maga megkísérel az Egyesült Államokba bevándorolni. Ellis Islanden tölt csak nem 2 évet. Ezzel kapcsolatos amerikai levéltári anyagokat megnéztem. FBI aktája van, amit ki lehet kérni. A bevándorlási hivatalnak több száz oldalas anyaga van az ő ügyéről, ami azért nagyon érdekes, mert azokat az amerikai magyar részben magyar zsidó szereplőket is lehet látni, akik kampányoltak az ő visszatolásáért. Tehát ez az első fejezet ennek a nagy emigráns résznek, a másik pedig Marsalkó Lajos, aki aztán Nyugat-Németországban telepszik le, és Münchenben él egészen a 68-ban megkezdett haláláig, az ottani tevékenységét nézem. Ekkor a sikeres újságíróból tulajdonképpen a fasiszta emigráció ikonja lesz, ezt ki lehet jelenteni. Az egyik legmeghatározóbb szereplője a neofasiszta sajtónak, a Híd fő című folyóiratnak az egyik szerkesztője, már az 50-es évek közepétől végétől, nagyon szempontosan mikor veszi át, és egyben az egyik fontos belső munkatársa, a Hídfő 49-től jelenik meg, ha jól emlékszem, 49-től 86-ig Londonban nyomtatják. Tehát ez az egyik leghosszabban fennálló. És a magyar diaszporában mindenhol Ausztráliától Kanadáig terjesztett fasiszta folyóirat. 94-ben vagy 6-ban szűnik meg San Franciscóban. És ennek a 60-as évek végéig Marsalkó a szerkesztője, és azt nézem meg itt az egyik fejezetben, hogy hogyan evokálja a 60-as évek közepén, ha jól emlékszem, ezt az egész Solymosi Eszter kultuszt, és ezt ő egy nagy képzeletű újságíró volt, akinek voltak, hogy mondjam, irodalmi ambíciói, és ezt ki is aknázom a könyvben, mert nem véletlen, hogy ilyen hallgatóságot értem. Tehát voltak újságírói képességei, és ezeket nagyon szépen látni ezekben az írásaiban, amiket itt a 60-es évek közepe körül a Solymosi Eszter kultusz ápolásáért közé tesz, azzal a célnal, hogy ezt majd egy posztkommunista Magyarországra hagyományozza.
Igen, itt az antikommunizmus még egy fontos szempont lenne. Igen. Nem biztos, hogy ebben most bele tudunk menni, meg hogy az egész fasiszta kultúra kvázi antikommunista, antibolsevista aspektusai, azok milyen szerepet játszottak.
De hogy a lángőrzője, ami aztán visszatér a 90-es években Magyarországon. Igen,
és ezt nagyon szépen le lehet követni, hogy ez a szakirodalom, ez hogyan kerül vissza. Egyébként érdekes módon amerikai, és nem amerikai magyar, hanem amerikai neonáci szervezeten keresztül, akik publikációs hálózatot tartanak fent, ekkor postafiókokról beszélünk, ugye? És ezt megnézem, hogy részint magyar, részint osztrák és német neonáci, neofasiszta szervezetek hogyan működnek együtt a korban. ezekkel az amerikai neonáci szervezetekkel, és ez hogyan segíti elő ennek a fasiszta hagyománynak, a háború utáni fasiszta hagyománynak a hazatérését. Ennek az utolsó nagy résznek az a címe, ha jól emlékszem, hogy repatriation, tehát hogy a hazatelepítése a kultusznak. Mm. És ebben Marsakonak központi szerepe van, tehát ezt leírják, ugye a skinheadekkel készült a 2010-es évek elején egy oral history gyűjtemény, és ebben ők leírják, hogy ők a 90-es éve, elmondják, hogy a 90-es évek elején hogy jutnak hozzá Marsakó szövegeihez, és mit olvasnak. Tehát erre oral history forrásaink vannak, meg ott vannak a neofasiszta publikációk, amik hozzáférhetők az OSZK-ba, stb. Ebből
meg a képek a szállási akasztásról, igen, meg a igen, hogyan cirkulálnak, igen, ebben a szubkultúrában.
Igen.
De ugye nem csak ezek az ilyen underground csoportok kultiválták, építették ezt a fajta kultuszt, hanem később, ahogy te magad is írod a könyvedben, beléptek szélsőjobboldali politikai formációk ebbe a térbe. Gondolok itt a Miépre, később a Jobbikra, hogy hogyan viszonyultak ezek a szervezetek a solymosi kultuszhoz, és te hogyan látod a kultusz jelenét és jövőjét, lehetséges jövőjét?
Tehát a Miép és a Jobbik, amennyire én látom, illetve amennyire a szereplők maguk látták, viszonylag későn kapcsolódik be. Ha jól emlékszem, Csurka István maga talán egy vagy két cikket közölt Tisza-Eszler kapcsán. Ezek emlékeim szerint 2002-3-asak talán. Ezt meg lehet nézni a könyvemben, ezt ennél pontosabban leírom. És maga a kultusz helynek a kiépítése a 90-es évek középén kezdődik. Ennek az egyébként az egyik kezdeményezője egy nyugaton élő magyar emigráns, aki hazatér és a sír felállításában kezdeményező szerepet játszik, és aztán a Györkösféle magyar nemzeti arcvonal és a skinheadek. Tehát a válaszom az, hogy a Jobbik és a Miépbe később kapcsolódik be. Igazán kezdeményező szerepük ebben nincs. De a mainstream-é válásában nyilván van. Tehát az, hogy a 2000-es évek végére azt láttuk, hogy ezek a nemzeti radikálisnak nevezett szervezetek, ezek ugye tucatjaival jelennek meg ezeken az éves megemlékezéseken, és ebben már ott vannak a pártok is. És olyan szerveződések is, amelyek az egykori skinhead mozgalomból nőttek ki, és váltak politikai szervezeti párttá. Tehát inkább abban látom a szerepüket, hogy hogyan lesz ebből a 2000-es évtized második felében hát mainstream kultúra Magyarországon. Tehát a 90-es évek azért alapvetően az kiállt ellenkultúrához és az underground neofasiszta mozgalomról szól, a 2000-es évek pedig arról, hogy ez hogyan válik nem csak mainstream-e, hanem hogyan ássa alá 89 utáni Magyarország körüli társadalmi konszenzust.
De hogyan értékeled azt az eltúródást, ami azért szerintem érezhető, hogy az antiszemitizmus helyett sokkal inkább a bevándorlás ellenesség és az iszlamofóbia az, ami...
És a cigány ellenesség.
És a cigány ellenesség Magyarországon.
Ami most egyébként nem annyira feltekert.
De úgy Európa szinten abszolút látszik ez az eltúródás.
Így van. Én úgy látom, hogy ez későbbi, tehát legalábbis most évek óta nem néztem, de amikor lezártam a kéziratot néhány évvel ezelőtt, akkor visszanéztem a 2012-3-4 út eltelt éveknek a forrásait, amit meg lehetett találni online a kultusz kapcsán, és én azért úgy látom, hogy ennek a kultusznak, a neofasiszta kultusznak az aranykora az. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy milyen társadalmi mobilizációs potenciája volt, ez nagyjából 2006-7, persze ekkor jelenik meg a YouTube, tehát hogy az is hozzá tartozik, hogy innentől vannak ilyen jellegű források. És aztán olyan 2013-14 körül ez már lecseng. És a nagyobb kérdés persze az, hogy mi történik a tekintélyelvű rezsim alatt a neofasiszta mozgalmakkal.
Igen.
És
világszerte, bocsánat, hogy ez egy másik dolog.
Igen. Tehát, igen. És viszont a migráció ellenesség az pont ebben az időszakban ível fel. Igen. És én úgy látom, hogy a posztszocialista neofasiszta kultusznak nem a migráció ellenesség a fontos eleme, hanem ahogy Balázs mondtad, a cigány ellenesség, roma ellenesség, roma ellenes rasszizmus. És ezt nagyon szépen, ezt ki is mutatom elég részletesen a könyvben, hogy hogyan alakul át a Solymosi Eszter kultus szemantikája a 90-es évek második felében, és hogy az antiszemitizmus mellett hogyan jelenik meg ebben a jelentésmezőben a roma ellenesség nagyon erősen. És ebben a bizonyos számban, amit kettő egészséges fejből számban, amit elemzek, ez is kimutatható.
Na jó, de hogy utána, amit ma látunk, most nem csak Magyarországról beszélek, az, hogy érted, hogy francia zsidó értelmiségiek buzdítanak arra, hogy a zsidók nem Mélenchonra, a baloldali jelöltre szavazzanak az országos választásokon, hanem a Le Penre. Szóval, hogy
igen, ez tehát, biztos, hogy a migráció lett az egyik központi, ugye a nem tudom, 14 utáni.
És ugye mögött mi van, ugye, tehát ugye az a fajta izrael ellenesség, amit mondjuk Csurkánál, vagy ezeknél a neofasiszta neonáci szervezeteknél láthattunk, abszolút támogatói oldala, tehát pontosan az ellenkezőjére kerülnek át. Tehát, hogy ilyen értelemben ez a fajta mondjam, antiszemita kultusz, vagy mondjam, ilyen antiszemita ereje a dolognak az úgy veszni látszik, vagy hogy nem, úgy, mint hogyha úgy elhalványulna, inkább így fogalmazni.
Mondjuk hozzáteszem, hogy azért ebben tehát a fasiszta hagyományban, és erre megint meg lehet nézni az emigráns sajtónak is a forrásait, meg a korai 90-es évek neofasiszta kiadványait is, ez a Great Replacement, ahogy ma nevezzük, elmélet a nem fehér, nem európai tömeges bevándorlástól és civilizációs kihívástól való ijedelem és az ezzel kapcsolatos konspiráció elméletek, ez kezdettől ott van. Rásd a és ezt egészen vissza lehet vezetni a dekolonizációval szembeni neofasiszta fellépésig, amit szépen meg lehet mutatni a magyar fasiszta emigráció kapcsán is. És ott van a korai posztszocialista évek neofasiszta sajtójában a cigány ellenesség, roma ellenesség is, és az európai civilizáció, kultúra apokaliptikus víziója, és ebben a nem fehér, barna és fekete néptömegeknek a rasszista ábrázolása és a megjelenésüktől való félelem, ez ott van kezdettől fogva.
Úgy hírlik, eljutottunk a záró kérdésünkhöz, mert szorít minket, sajnos az idő, pedig megbeszélgethetnénk sokáig, hogy nyilván a könyvet publikálásával nem állt meg a szakmai életed, és úgy hírlik, hogy mostanában elég sok időt töltesz Argentínában. Miken dolgozol mostanában, Zoli?
Egy oral history gyűjteménnyel foglalkozom Londonban, a UCL-en. Az elmúlt 15-20 évben létrejött interjúgyűjteményről, életinterjú gyűjtemény kapcsán kutatok, amelyben német és osztrák férfiak és nők szólalnak meg, akik a 30-as években voltak fiatalok, nem zsidó, német és nőkről és férfiakról van szó, akik különféle náci tömegszervezeteknek, többek között ifjúsági tömegszervezeteknek voltak a tagjai. És az a feladatom, hogy ezt az oral history gyűjteményt kutassam. Ez egyébként egy brit dokumentumfilmes, Luke Holland készítette el, videóinterjúkról van szó, több száz ilyen videóinterjúnk van. És ennek kapcsán jártam Argentinában is. Holland ugyanis készített nagyjából egy tucatnyi interjút argentin németekkel, részint olyanokkal, akik a két világháború között Argentinában nőttek fel, az ottani német kisebbség tagjaiként, részint olyanok is, akik 45 után menekültek Argentinában, mint ahogy a magyarok közül is többen. És ezeket az interjúkat néztem meg, és ennek kapcsán jártam Argentinában is. Egyébként ezen a ponton talán megemlítem azt is, hogy az argentin-magyar fasiszta emigrációnak is annak idején utána néztem, és ez már a könyvem után jelent meg, Ollá György Argentinában született írásairól jelent meg egy elemzésem egy tanulmánykötetben. 23-ban talán annak az a tanulmánykötet címe, hogy Compromised Identities. Ezt a UCLA-n dolgozó kollégáim Mary Fulbrook, Stephanie Bird és Stephanie Rauch szerkesztették, és ebben kifejezetten azt nézem meg. Csak azért említem ezt itt, mert Ollá György egyébként ennek a könyvnek is kevésbé prominens szereplője, de szereplője, és itt azt nézem meg, hogy az hogy hogyan alakul át az ő nézetei hogyan alakulnak át Argentinában, és hogyan reagálnak a helyi politikai kontextusra 50-es, 60-as, 70-es években.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és beszélgettünk. Megköszönöm a kedves nézőinknek is a
és hallgatóinknak.
Vizuális médium, nem, pont, hogy nem vizuális. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok. Reméljük, hogy nem sokára a könyv magyarul is olvasható lesz, és a magyar olvasóközönség is a kezébe veheti. Itt volt velünk Zombori Máté.
Sziasztok!
Bódi Lóránt. Kékesi Zoltán.
Sziasztok! Köszönöm szépen!
Köszi, hogy eljöttél!
Köszönjük! Én pedig Fenyvesi Balázs voltam. Sziasztok!